Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. A Magyar Rádióban találkoztam először Sudár Anna Máriával, pont erről beszélgettünk itt a mikrofon bekapcsolása előtt, hogy ott a pagodában milyen pezsgő irodalmi élet volt, és hogy már kisgyermekkorodban az apukád révén, aki hangmérnök volt a rádióban, belecsöppentél ebbe a hangulatba. Innen datálható az, hogy te irodalommal szeretnél foglalkozni, másokhoz szólni, látni, érezni azt, hogy mit váltasz ki a te közönségedből.
Szeretettel köszöntelek téged, Csilla, és a hallgatókat is. Nem hiszem, hogy innen datálható, de az biztos, hogy ez egy nagyon erős élmény volt a rádió a gyerekkoromban, hogy néha bevitt apu, nem csak a pagoda, hanem azok az akkor még óriási keverőasztalok, amiket szigorúan tilos volt megérintenem. És nagyon szép emlékeim vannak, és azért is fontos, mert a rádió ilyen értelemben az apámat jelenti, aki aztán nagyon hamar meghalt. 10 éves voltam, amikor ő 79-ben meghalt, egy súlyos betegség következtében, és nagyon fiatal volt, 33 éves, úgyhogy nekem mindmáig az az emlék, és tudjuk, hogy ma már nincs ez a pagoda. Ez kicsit így összekupírozódott az én elveszett apámmal, és az én elveszett édenkertemmel, mert bizony az a gyász akkor az egy nagyon-nagyon súlyos fájdalom volt, és hát mind a mai napig ott van az életemben.
Az apropója a beszélgetésünknek egy tavaszi kitüntetés, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje díjat vehetted át. Az indoklásban pedig azt írták, hogy kulturális örökségünk bemutatása, megőrzése érdekében végzett szerteágazó munkásságodért, valamint a magyar irodalom klasszikusait népszerűsítő, kiemelkedő előadó művészeti tevékenységedért kaptad ezt a díjat. Hát ebben tulajdonképpen minden benne van, amit csinálsz, szerintem nagyon jól összefoglalja a munkásságodat, de a tanár kifejezést azért még oda tenném az elejére, mert nem csak egy tanári diplomával, hanem valóban egy tanári munkával indult ez az egész el, és amikor valaki téged hallgat, akkor azért ezt érzi, hogy neked ott a tudás mögötte nem csak egy-két verset ismersz, hanem a teljes képet ismered az irodalomból, és hogy átadni szeretnéd mindazt, amit elmondasz. Nem csak mondod, nem csak hangzik, nem csak szépen elmondasz egy verset, hanem hogy ott van mögötte egy tartalom.
Hát köszönöm, nagyon szépen hangzik, ez azért a teljes képet sajnos nem tudom, de talán nincs is olyan, aki látná, de az igaz, és értem, hogy miért fogalmaztál így, hogy a tanári attitűd az nagyon erős bennem, és azt hiszem, hogy ez mindig megvolt, tehát mesélték, hogy így tanítottam a babákat, tehát hogy meséltem nekik, meg magyaráztam, és mind a mai napig azt tudom magamról, hogy amikor én meg akarok valamit tanulni újonnan, vagy olyan helyzetbe kerülök, ami számomra nagyon új, akkor kvázi tanáremberként magamat is megtanítom. Bizony ma is van még olyan, hogy nem csak a verseket gyakorolom otthon fejből, hogy megye, hanem hogyha egy, mondjuk teszem föl, nekem kell beszélgetnem valakivel, egy plénumon valahol, akkor úgy megpróbálom hangosan, hogy akkor hogy is kezdeném el, hogy is hangzik ez. Mert a gyakorlat az, ami a valósággal szembesíti az embert, hogy én most tényleg ki tudom-e mondani a gondolatokat, amik a fejemben vannak. Ott nagy a távolság. Tehát a fejünk és a szánk között sokszor nagyobb a távolság, mint gondolnánk.
Amikor a tanárságra gondolok, akkor az is eszembe jut, hogy nem csak beszélsz a diákjaiddal, hanem megpróbálod elérni azt, hogy ők is meg tudják szólaltatni azokat a gondolatokat, amelyek megmaradtak benned. És talán ez is egy fontos szereped lehet, hogy azzal, hogy te ennyire szépen beszélsz, artikulálsz, példát adjál, és talán ösztönözd a fiatalokat és idősebbeket arra, hogy kövessék ezt a gyönyörű utat.
Hát lehet, hogy volt ilyen, de én ugye most már nem tanítok 2 évtizede, több mint 2 évtizede, mert másfelé vitt az utam, dolgozom az Országos Széchenyi Könyvtárban most már jó ideje, és ugye mind emellett valóban megmaradtak a rendhagyó magyar órák olykor, illetve versmondóként az önálló estek és más művészekkel való közös munka. Biztos, hogy hat az valahogyan, ahogyan a tanár az órán van, egy nagyon nagy tanár egyéniség volt Jékeli Adrienna József Attila gimnáziumban, ahova én jártam, és bár Adrien engem nem tanított, de hát ő egy csoda volt, és ő mondta, hogy tudod, már az is hat, ahogy belépsz, és ahogy öltözöl, ahogy beszélsz, és így van. Tehát nem feltétlenül az hat, hogy mondjuk nem tudom hány magyar tanár lesz, vagy médiába dolgozó bölcsész, vagy éppen kutató, hanem hogy a megnyilatkozásnak a minősége az úgy megteremtődik. Tehát amikor érettségiztettem, akkor én arra nagyon nagy hangsúlyt fektettem annó, és erre emlékeznek a tanítványai mind a mai napig, hogy végigfeleltettem őket tanítás időn kívül, délutánonként, esténként, az elején tét nélkül, és utána pedig már kvázi jegyeket osztogatva a tételekből, ötösével, tízesével, és egész egyszerűen tanítottam őket arra, hogy például hogy kell tételvázlatot mondani. És ha ezt megtanulták, akkor ezt nem tudom én, egy biológus is a képzése során nyilván tudta használni, hogy tételem a következő, és akkor elmondja, hogy milyen témákat fog érinteni, mert ugye ebben egy kicsit már a tanárt, aki vizsgáztat, tudjuk afelé vinni, hogy hát hiszen én tudom az anyagot, mert hát rálátásom van. Tehát ezt meg lehet tanulni, ez egy technika, de miközben megtanulom, tulajdonképpen tényleg megtanulom, ha tudom a vázlatot jól.
Ez a gimnázium azért is fontos volt számodra, mert Lukácsi Huba tanár úr, aki ott egy színpadot, a Latinovics színpadot működtette, értette, ő is nagy hatással volt arra, hogy utána, hogy jártad tovább az utadat.
Ugye? Igen, és hát sokunkra volt nagy hatása a Lukácsi tanár úr, ő nem él már, magyar és angol szakos volt, és népdalénekes. Abban az emlegetett Magyar Rádióban népdal felvételei is szép számmal őrződnek az archívumban, és ő miközben fordított a Szent István Társulatnak, tehát sok mindent csinált, meg spirituálékat énekelt, 1986-ban döntött úgy, hogy újraindítja a színjátszás hagyományát az iskolában, ez ugye a József Attila mai Ciszter gimnázium, és annak én az elején már ott voltam. És ott voltunk sokan, olyanok, akikből ma színészek, vagy éppen ismert emberek lettek, mondjuk Schneider Zoltán színművész, vagy a KAP néven emlegetett Kovács András Péter néhány évvel később, ő is tagja volt ennek a társulatnak, vagy Süveges Gergő, a rádiós személyiség, szóval sokan voltunk benne, akik nem beszélgettünk talán erről, de biztos vagyok benne, hogy az, hogy ki kell állni a színpadra, és tétje van a dolognak, és mi egész estés darabokat játszottunk. Tehát például volt Rómeus Júlia annak idején, meg Kornely Szidje, és sok minden egyéb. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezek megadták azt, hogy milyen kiállni, azt a jegesen félelmetes találkozást le kellett küzdeni, hogy ott van 200-300 ember, aki minket néz. Egy gyönyörű díszterme van az épületnek, igazi színházterme, és ugye abban a teremben léptünk föl, ahol annak idején Latinovics Zoltán az iskola, az akkor még a régi Ciszter időkben először lépett föl, és ugye van is egy történet erről, hogy Bajor Gizi ott látta őt, mert hogy Bajor Gizi Latinovics Zoltán egyik osztálytársának volt a keresztanyja, és ezért elment megnézni az előadást, és fölfigyelt a Latinovicsra ott. Úgyhogy zárójel bezárva, szóval ráadásul ezen a színpadon történt mindez.
És az is fontos, hogy meg tudod azt az egy órát tölteni, tehát hogy jelen vagy, tudod a szövegedet.
Reméljük.
Ez sem kevés ezért, hogy az izgalom hatására nem felejted el, és esetleg sok szöveget tudsz, meg nem csak a sajátodat egyébként, hiszen hogyha egy színdarabban vagy benne, akkor ha szóról-szóra nem is tudod a többi játszónak a szövegét, de azért biztos, hogy valamennyire megvan a fejedben. Tehát, hogy az agymunkát is gyakoroltátok
ezzel. Gyakoroltuk, de egyébként csak egy mondat, mert nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen sokkal könnyebb szituációban beszélni, ezt a színészek tudják, és már hallottam is nagy színészeket arról nyilatkozni, tényleg jelentős művészeket, hogy hát azért verssel sokkal kevésbé mernek kiállni, vagy önálló műsorral, mert hogy ahol, ha nincs senki, az egy, akkor magadra vagy hagyva, mert a kollega az visszadobja, vagy legalább a tartalmára emlékszel a szituációnak, de azért mondjuk én például, amikor a Toldi estéjéből 800 sort mondok fejből, jó, ott van kint úgymond partitúraként a szöveg, tehát bele lehet nézni, de azért az nagyon nagy kihívás. És hát tisztelet ezért mindenkinek, aki ilyesmit csinál, akár monodrámát játszó színművészről beszélünk, akár pedig ilyen iskolai szinten verset mondó tanárokról, vagy éppen diákokról.
Hát vagy előadó művészekről.
Hát vagy előadó művészekről, ugye? Igen.
Hogy bírod megjegyezni? Hát nekem ez képtelenségnek tűnik. Jó sok olyan ested van, amit szoktál időről időre játszani, elővenni, igen. Tehát ha nem is mindenre emlékszel, de azért elég aktívan benne kell, hogy legyen mindez a fejedbe. Tényleg most Toldit mondtad, de hogy barokk szerzőtől kezdve átívelve az egész magyar történelmen, hát, irodalmi igen. történelmen, különböző korszakokban, különböző stílusú szövegeket megírt szerzőknek sok-sok-sok-sok sorát tudod.
A szövegtanulás az úgy van, hogy ahogy múlnak az évek, egyre nehezebben megy, ami azt jelenti, hogy nagyobb időráfordítással, ez tényleg így van. Másfelől meg nagyon hálás vagyok érte, mert egyfajta kondicionálás. Azért a színészek között, a játszó színészek között sokkal ritkább az agyi betegségek, tehát most ezekre az Alzheimer és társaira gondolok, valahogy úgy tűnik, bár nem értek hozzá, hogy akinek tényleg folyamatosan feladatai vannak, az, és tanul, akár sokan ugye nyelveket tanulnak időskorukban, azoknak valahogy könnyebb ez, vagy a memóriájuk jobban karban van tartva. Vannak erre technikák, szerintem mindenki máshogy csinálja, én egyet szoktam mondani, és ezt a diákjaimnak is mindig mondtam, hogy nem soronként ragasztóval tanuljuk a verset, hogy egy sor, két sor, négy sor, hanem mindig nagyobb darabokat kell egybe tanulni ívben és hangosan.
Gondolatokat?
Nem, hanem a szöveget magát hangosan, tehát az előbb itt a mikrofon próbában mondtam, hogy Bóbita táncol, ha ezt a verset meg akarom tanulni, akkor ezt nem magamban mormolgatom, hanem akkor hangosan, hogy Bóbita táncol, ugyanis be kell rakni a szájba is, hogy úgy mondjam. Tehát az artikulációs bázist is meg kell arra tanítani, mert az első pillanattól kezdve tanuljuk azt is, hogy egy-egy nehezebb szókapcsolatot, vagy egy hosszabb ívet, hogy mondunk el, mondjuk hol veszünk levegőt például. Azt van, ahol egész konkrétan agyilag meg kell tanulni, és csúnyán mondtam, tehát hogy az agyunkba be kell tenni, hogy hol fogok levegőt venni. És nekem például nem tökéletes sajnos a beszéd készsége, mert most is lehet hallani, hogy az esseim egy picit még mindig tökéletlenek, hogy így mondjam, de hát ezen is lehet gyakorolni, meg kell is. Tehát én szoktam ezt is, sajnos nem lesz soha jó, teljesen, de azért munkálkodni kell ezen, és ezzel sincs igazán nagy baj, mert noha vannak egészen tökéletesen tisztán beszélő művészek, mondjuk például Györgyi Annának gyönyörűen szólnak a hangzói, de azért sokan vannak nagy művészek, akiknek volt egy pici ilyen-olyan hibájuk, és azért mégis átment. Tehát ez nem olyan nagyon nagy baj, de azért törekedni kell. Tehát ahogyan a helyes levegővételre, a helyes hangképzésre, a jó ritmusra, a hangzó kiejtésére is, tökéletesítésére is törekedni kell.
De szerintem, ha valaki téged hallgat, akkor soha nem ez jut eszébe rólad, hanem az egyéniséged.
Reméljük.
Hogy tudsz nagyon bájosan csacsogni, szinte ilyen kislányos csacsogásra is képes vagy, és akkor nem tudom, egy perc múlva meg olyan drámai, vagy olyan női mélységet, meg gonoszságot is tudsz megjeleníteni a hangoddal, hogy hallom, hogy milyen a lelke
annak. Hát ezt nagyon köszönöm, ezt a dicséretet, most ezt nem is tudok erre mit mondani hirtelen, de hát ha így van, akkor jól van, hogyha vagy legalábbis néha-néha ez sikerül, úgyhogy ezt köszönöm szépen.
Most egy kis zenével folytatjuk, és utána pedig tovább kalandozunk abban, hogy folytatódott a pályád, milyen műsorokat készítettél, mert egy nagyon érdekes forduló, egy buszos kiállítás az, amiről szeretnék majd veled beszélni a zene után.
Thank you.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, és most epigrammákat hallottunk Kodálytól, de a különböző versformák, költemények ugye nagyon fontosak abból a szempontból, hogy hogy mondod őket. Sudár Anna Mária is biztos jó sok epigrammát mond, és nem?
Nem, azt annyira nem, de azért volt rá példa, igen. Hát az epigramma ugye az az ókorba vezet minket, jó messzire az epigrammát jól ismerjük, és hát Janus Pannonius költészetében vannak ugye még nagyon feltűnően a magyar irodalomban.
És neked volt ested, Janus Pannonius?
Nem, Janus Pannonius, hát volt, biztos volt, amiben volt Janus, de ugye ezek fordítások. Egy Janus Pannonius lemezt készítettünk, aminek irodalmi szerkesztője voltam, aminek Török Máté a Misztrálból volt a főszerkesztője, és egy honlapot is csináltunk akkor, mert ez egy pályázati kiírás szerint így kellett, hogy történjen. Ugye ez egy olyan Janus lemez, amiben a verséneklők és a régi zenészek színe virága ott van, ott volt még Kátai Zoltán is, és ott volt a Kaláka, és a Sebő, és Huzella Péter, és a Misztrál természetesen, és Tolcsvai Biraszos sokan, Csörsz Rumen István, és ez egy nagyon szép munka volt. Tehát, hogy innen emlékszel szerintem te Janusra leginkább, és ott az irodalmi szerkesztő voltam abban a lemezben.
Na, szerkesztőként is mutathattalak volna be, és akkor most kanyarodunk arra, amerre szerettem volna ezt a beszélgetést vezetni, és ugye már ígértem, hogy buszról fogunk beszélgetni. Mert kiállítások rendezőjeként is dolgozol, ugye, és az a busz, amiről most fogunk beszélni, ez egy ilyen mozgó kiállítás.
Igen, igen.
Gondolom,
volt.
Akkor, volt. Akkor gondolom már nem volt annyira új ez az ötlet, de az, hogy a pálosoknak készítettél,
igen, igen,
egy ilyet, tehát nem valami irodalmi témának,
igen,
hanem a pálos rendnek, az azért akkor még egy nagyon érdekes új megoldás,
igen,
volt.
Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon az első ilyen kiállító busz, ami ez a kategória, amiről beszélünk, azt 2008-ban a Petőfi Irodalmi Múzeum csinálta, az a Nyugat emlékév volt, és akkor az nagyon nagy hatással volt rám is, ránk is többünkre, mert az nagyon klassz volt, és aztán utána csináltak ők még ilyeneket. És amikor a pálos rend egy a Boldog Üzsép programja keretében szeretett volna egy kiállítást minél több emberhez eljuttatni, akkor több előzmény után akkor találtuk ezt ki, hogy legyen buszos kiállítás. Itt megint Török Mátét kell emlegetnem, aki ugye szintén a pálos rendnek sokat dolgozik, és ő volt ugye az arculattervező grafikus, én pedig hát úgy mondják ezt, hogy kurátor, vagy a magyarán szerkesztője annak, hogy mi legyen a buszban. És hát még egy embert megemlíteni, Gerge Imrét, az asztalos mester barátunkat, aki hát, ahogy mondta, hát sok mindent csináltam életemben, de ilyet még nem, mert ugye teljesen csontig le kellett azt a buszt belülről kopaszítani, szétszedni, nem csak az üléseket, mindent, és gyakorlatilag fölépíteni egy belső teret benne, beépíteni monitorokat és mindenféle egyéb dolgokat, úgyhogy ez egy nagy és gyönyörű munka volt. 20-21-ben pont a Covid is közbe jött, járta az országot, és volt Erdélyben, meg Lengyelországban is ez a busz, igen. Hát itt ugye egy szerkesztő munka van valóban, ahogy mondod, aminek köze van az irodalomhoz, közel van a történelemhez, a művelődés történethez, itt jelesül a pálos rend történethez, és itt is voltak hangpontok is, meg lehetett hallgatni hanganyagokat is. Ugye nagyon sok baj van egy ilyen busszal egyébként, mert ugye mindig máshol van, mindig gondoskodni kell arról, hogy hogy vegye fel az áramot, ki lesz, aki kinyitja, ki lesz, aki vigyáz rá, az elvihető kártyákat hogy töltjük föl, úgyhogy ebben nagyon sok dolog volt. De hát most úgy emlékszem, hogy 70 valahány helyen volt a busz, és több mint 20 000 ember látta ezt a kiállítást, úgyhogy azért ez egy nagyon szép dolog volt.
És mi lett vele?
Ezt béreltük, ezt a buszt, aha, már hogy a rend. Egy buszt megvenni, és aztán fenntartani, meg garázsba tenni valahol, az nem olyan egyszerű. Úgyhogy ezt béreltük. Én úgy tudom, hogy azóta is az a cég ezt a buszt, amit mi alapvetően átalakítottunk, aztán szétszettünk, talán szokta bérbe adni ilyesmihez. Mert ugye, amikor nem tudom, én ilyeneket hallunk, hogy valahol ilyen szűrőbusz van, akkor is ilyen átalakított buszok mennek, amelyekben a vérnyomást mérnek meg ilyesmit. Tehát, hogy ez egy létező műfaj, de hát a kultúra hordozó busz azért az kevesebb szokott lenni.
Ugye említetted Török Mátét, aki a Mistrálnak a tagja, és amellett, hogy zenész, egyébként ugye a látvány is nagyon igen, közel igen. áll hozzá, igen. nagyon érdekes fotográfiákat igen, is igen, készít, igen, és igen. tehát az írás az is nagyon fontos az ő látható művein is, tehát a fotóin igen, is mindig igen, van valami igen. kézírás, vagy valami szépség, úgyhogy ezért volt, hogy így dolgoztatok együtt Török igen, Mátéval, igen. így is, meg hát mint a Mistrál együttes tagja, úgy is készítettetek közös műveket.
Igen, igen, igen.
Vajon neki és neked ez a pálos érdeklődés volt a közös pontotok?
Nem, mi sokkal régebben ismerjük egymást, 2003-2004 talán. Én a Mistrált, mint olyat ismertem meg, és aztán velük volt először egy közös munka, ami nem is még mint versmondó, hanem én szerkesztőként hívtam őket a Balassi honlapra hanganyagnak, ez már régen volt, és akkor utána aztán dolgoztunk együtt, meg dolgozunk együtt most is olykor. Ugye készült az adventi műsor 2005-be, amit minden év adventjében azért elő-előveszünk, aztán készült a pálos műsor, és én olyan értelemben van közöm ahhoz, hogy Máté, illetve a Mistrál a rendhez került, hogy általam ismerték meg, meg én hívtam őket, amikor annak az ominózus pálos műsornak az ötlete, ami már szintén nagyon régen volt, 2008-ban hangzott el az ötlet Bátor Botond atyától, és tehát akkor mondtam, hogy hát biztos lehetne egy műsort csinálni, és akkor hívtam a Mistrált is ehhez a műsorhoz, igen. Tehát, hogy a pálos érdeklődés az onnan van meg, és aztán mind a ketten, Máté is, meg én is, és az esetek mondjuk 90%-ában közösen dolgoztunk valami terméken, hogy így mondjam, könyvön, kiadványon, honlapon, most éppen szintén most is van ilyen, ahol, amivel én foglalkozom most, és majd a Máténak is lesz vele dolga. Vannak ilyenek, hogy pálos utak, ez egy turista zarándok útvonalhálózat, amiből már a Pilisben van 3 útvonal, van Pécset 2, és most a Balatonszemesi készül, és most ott nekem azzal van dolgom, szöveget lektorálok, korrektúrázok, illetve írtam egy szöveget, még erről nagyon óvatosan beszélek, mert nincs teljesen kész, ami majd a gyermek útvonal változatban a Balatonszemesi úton egy mesén keresztül próbál valamit közvetíteni, és hát Máté az arculattervező grafikusa ennek a pálos úthálózatnak, tehát a logóját is ő tervezte, illetve azokat a olykor köveken, olykor táblákon megjelenő információkat is, ami ott van. De itt nagyon sokan vannak még a háttérben. Gadácsi Péter nevét hadd említsem meg, aki egy szakközgazdász egyébként, és ő nagyon elkötelezetten dolgozik szintén a rendnek, és ő az, aki a turista szakma irányából, a turisztika inkább így mondanám irányából kézben tartja ezt az egészet.
És hát elkészült a pálos könyv, aminek szintén te vagy a szerkesztője.
Igen, az egy...
Ami egy monumentális az egy munka, igen. mert ugye minden olyan szerző, aki a pálosokhoz kapcsolódik, köthető bárhogy, az ő műveikből készült ez a vastag szemelvény kötet.
Igen. Igen, hát ez 23 végére készült el, és az tényleg egy majdnem 800 oldalas könyv, de egyébként az is érdekes, hogy így az aktualitásokban, hogy bele kérdeztél, mert ott nagyon reméljük, hogy egy pályázat eredményeként a második kiadást meg tudjuk csinálni, ugyanis elfogyott az összes példány, és még most is keresik, és ez egy, ha megvalósul, egy kétkötetes, és immár hát legalább 200 képpel fölruházott kötet lesz, tehát más lesz a második újított, kiegészített, javított kiadás, csak hát sajnos még egyelőre a források nincsenek meg hozzá.
Most hallgatunk egy részletet abból a lemezből, amely így a pálosokhoz kapcsolódik. Ugye Kolostor disztihonok a címe annak a darabnak, vagy ennek a részletnek, amelyet meg fogunk hallgatni. És először a Mistrál énekel, utána tőled egy nagyon kis rövid pár mondatot hallhatunk. Ez így együtt rádióban hosszúnak tűnik, mert igen, több igen, mint igen, 3 igen, perc, igen. De azt mondom, hogy most hallgassuk meg.
Tőlem
és
nyugodtan.
Azért is gondolom, hogy hallgassuk végig, nem csak azért, mert csak a végén szólalsz meg, hanem mert amit fogunk hallgatni, ez tulajdonképpen egy felsorolás.
Így van.
De nagyon érdekes lesz, és érdemes a helynevekre odafigyelni, mert van, amelyik ismerős, de van, amelyik már elfeledett, és olyan csengése van, hogy jó hallani egy ilyen felsorolásban, egy Mistráltól született tolmácsolásban.
Szentlélek, Buda, Szent Lőrinc, Göcz, Nosztreja, Kaphegy, tolt hangony patlan, csúl tenyere vállus, három hegy torony alja, klastrom, puszta keresztúr, Szent Lászlót állod, Szent Jeromos daruvár, dédes Szentlélek, Kuzsa, Bázsony, Gomba, Szeg, Újház, Sopron, Bánfalva, Zsámbék, Jasznagorá, Mincen, Bajcs, Modrusz, Henye, Bangárd, Pakfa, Veresmar, Szent Péter, Szent Pál, Kiskőzeg, Badacsony, Zeng, Bodrog, Szigeten, Fel, Német, Víje, Köveskút, Kábolna, Terebes, Szent Jakab, Zsákdornya, Székely, Háza, Regéc, Novi, Szent Jobb, Nagyfalu, Torpa, Fel, Német, Buzgón, Borva, Ezényunk, Vár, Sasvárd, Estere, Vesíje, Falva, Lepogla, Varannó, Zrikvenica, Újhely, Mária, Völgy, Késmárk, Nagyszombat, Elefánt, Lát, Pápa, Szakolca, Diósgyőr, Gondorf, Nagyvárad, Nosztre, Család, Torda,
Erdők, rétek, szent remeték és pálos atyáink.
Pálos, Szent Kút, Pécs, Mária, Nosztra, Buda.
Tébai, Szent Pál, Boldog, Üzsép, Szent Rendje, Vezeklés.
Pálos, Szent Kút, Pécs, Mária, Nosztra, Buda.
Csenztuhova, Szent Rózsa, Füzér és Boldog Anyánk, de.
Pálos, Szent Kút, Pécs, Mária, Nosztra, Buda.
Miként az erdei vadaknak általában szebb a prémje, mint a házkörüli állatoknak. Ugyanúgy tisztábbak a világ forgatagától távol élő emberek. Nagy Lajos király a pálosokról. Te is, Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. Pongrácz testvér. Születtem, szerettem hazámat, s dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így. Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, akkor Magyarország boldog lesz. Virág Benedek sírfelirata.
Sudár Anna Mária szavaival fejeződött be ugye ez a felvétel, amely tehát a Kolostor disztihonok címet viseli, és a legvégén volt annak a műsornak, amelyet a pálosokról, pálos szerzők műveiből készítettetek a Mistrállal. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon ütős befejezés.
Igen, hát majdnem a végén volt, még utána még más is, de ez már majdnem a vége volt a történet szempontjából, igen, mindenképpen. Ez egy különleges dolog, mert a szöveget úgymond én írtam, mert hogy ugye a disztihon az egy antik strófa szerkezet, egy hexameter és egy pentameter sor. Ugye a hexameter az jól ismert, mert a homéroszi eposzok végtelen sorai ugye ebből állnak. A pentameter viszont önállóan nem állhat soha, csak a disztihon részeként, és egyszer egy februári napon 2009-ben azon gondolkodtam, hogy a műsorban hogy tudnánk azt megmutatni, hogy milyen sok pálos kolostor volt valaha az országban, úgy a történeti időben összességében, hogy hány olyan helyszín van ma is, ahol belebotolhatunk pálos kolostorok romjaiba. És hát ezt nem lehet megmutatni a pódiumon. Viszont a Pálosok című kötet a Mikes kiadónak a sorozatában szerzetes rendekről legyen A4-es képes sorozat volt. Abban az elején volt egy vaktérkép, ahol úgy be voltak pöttyözve helyek, és akkor így ezen gondolkodtam, hogy a térképet nem lehet mutatni. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ezt valahogy hogy át kéne szavakká formálni. És akkor eszembe jutott, hogy a disztihon az epigrammákat építő strófa szerkezet, és az epigrammák, illetve a disztihon maga az ókorban is, és aztán később is sokszor szolgált arra, hogy valamit, amit meg kell jegyezni, azt versbe szedtek. Még a latin tanulás kapcsán is versbe szedtek prepozíciókat régen a régi diákok számára. És akkor ez, hogy aha, amit meg kell tanulni, és akkor kiírtam az összes kolostor helyszínt ki egyenként pici cédulákra, és elkezdtem a verslábakat, ugye daktilusokat és spondeusokat kell ilyenkor egymás mellé helyezni egy bizonyos módon. Elkezdtem ezeket így rakosgatni, bejelölgetni a rövid-hosszú szótagokat, ugye időmértékes verselésről van szó, és hát azt hiszem, hogy egy olyan 61 néhány, vagy talán 70 helynevet tudtam belegyömöszölni, nem mindent. És amikor arra rájöttem, hogy az akkori négy pálos helyszín, tehát a mai meglévő négy helyszín, az pont egy pentameter, ugye Pálos, Szentkút, Pécs, ugye itt van a sormetszet, ide most belecsettintettem, Pálos, Szentkút, Pécs, Mária, Nostra, Buda. Tehát, hogy ez pont egy pentameter, akkor így ennek nagyon megörültem, és akkor a végére ugye született egy ilyen összefoglalás. Ugye azért mondtam, hogy akkor, mert ugye 2014 óta Hargita fürdőn is, Erdélyben is ott vannak a pálosok, jelen vannak a pálosok. Úgyhogy ma azt is bele kéne valahogy dolgoznom ebbe a versbe, de hát most már ez így marad.
Hát ez egy bravúr volt így is szerintem.
Hát inkább hogy... valami fajta sugalmazottság, igen, tehát így utólag nem is tudom, hogy ezt hogy sikerült megcsinálni, mert nehéz. Tehát én ugye a Lackfi Jánosnak ez nem nehéz annyira, mert ő ugye az ilyen alkatú költőknek, akik egyébként is csinálnak ilyeneket, hogy így mondjam, hogy kötött strófákba képesek fogalmazni, tehát én ehhez nem értek. Ez egy ilyen Hályok Kovács játék volt, egy kicsit a magyar tanár belekényszerítette magát, hogy valamit csináljon, és hát nagyon kellettek hozzá a Mistral fiúk, akik hát ezt is ugye dobtam a labdát, és elkapták, és hát nagy örömmel, tehát meg tetszett nekik, és megtanulták, mert nem is olyan könnyű.
Zenét szereztek rá.
És hát megszületett a zene, igen, és a hangszerelés, és hát azóta is időnként elhangzik így koncertszerűen is, úgyhogy persze ugye itt most a pálos műsorból volt ez kivéve, azért van benne az én hangom is, mert ugye ez a műsorban így hangzik el, de önálló számként is él ez a Mistral előadásában.
Most akkor kicsit görgessük tovább azt a történetet, ami a te irodalmi műveiden, vagy az irodalmi művekből született előadó estjeiden keresztül vezet, és az is érdekes, hogy kérdés ez számomra, hogy azon túl, hogy mondjuk akár a mostani munkahelyed, az Országos Széchenyi Könyvtár megbíz téged valami témával, hogy arról kéne neked valamit elkészíteni, és mondjuk ott hozzáférsz rengeteg olyan kincshez, irodalmi szemelvényhez, régi iratokhoz, amelyek senki másnak talán nincsenek ilyen közelségben, mint neked. Hogyan döntöd el, hogy kiknek a műveivel fogsz foglalkozni? Tehát ehhez kell neked valaki, aki azt mondja, hogy
nem.
Most Balassi le...
Nem. Nem, bár volt ilyen, de ezt hozzátenném, hogy én a Széchenyi Könyvtárban egész más csinálok. Tehát én a Széchenyi Könyvtárban ugye 2007 óta dolgozom, és nagyon sokáig a webtartalom koordinációs osztály vezetője voltam, tehát magyarán honlapokat csináltunk, én ott az informatikában igazgatóságon voltam nagyon sokáig, de nyilván mindig ennek a kulturális részével foglalkoztam, de össze kellett fogni az egészet. Például a Korvina a honlapot is mi készítettük, és az azért is egy fontos dolog, mert éppen most adtuk hírül, hogy ott bővülés volt, de ez egy másik történet.
Tehát ez egy digitalizációs munka volt részben.
Nem annyira, mert ugye a már digitalizált tartalmakból készült szolgáltatás, illetve célirányos digitalizálás. Tehát annak idején a Nyelvemlék honlapot, a Nyugat honlapot, az Örkény honlapot, készítettük az Erkel honlapot, tehát sok mindent, aminek én voltam a úgymond összefogója vagy vezetője. Most a főigazgatói kabinetben dolgozom, kulturális tartalmakkal foglalkozom, de nem így. Máshogy, tehát a Széchenyi könyvtár számára az egy összetettebb dolog. Volt olyan metszed, hogy amikor a Petőfi programban a Széchenyi könyvtár is benne volt, akkor én magam is mentem előadóként, de az inkább a tanár szerep. Tehát ott inkább ugye mondjuk azt mondjuk, hogy van a Vers Haza című kiállításunk, amiben van a himnusz, a szózat és a nemzeti dal kézirata kiállítva, és a köré készítettünk egy kiállítást, és akkor ennek apropóján egy PPT-vel megerősített, tehát egy kivetítőn kísért előadást, de én ott inkább tanár vagyok. De ugyanakkor megint csak nagyon jó a kérdés, mert vannak olyan rendhagyó magyar óráim, és tulajdonképpen éppen most kezdtem erre ráállni, amit így csinálok, és éppen tegnap előtt, ha jól gondolom, nem hétfőn, az tegnap előtt, nem, az hétfőn volt, igen, ma csütörtök van, hétfőn voltam, Arany és Petőfi levelezése kapcsán készítettem egy olyan rendhagyó magyar órát, ahol a levelek kéziratai, meg egyéb mutatványok vannak, illetve kiemelt részletek a szövegekből, és onnan én ott tanárként is jelen vagyok, illetve verset is mondok, szöveget is mondok fejből. Tehát ez egy ilyen összvér műfaj, és szerintem egyébként a rendhagyó magyar óra az nem egy iskolai műfaj, hanem az egy önálló műfaj. Mert már amikor csináltam ilyet, egyszer-kétszer felnőtteknek, akkor azt éreztem, hogy ezt nagyon szeretik. Ugye a Kolostor Disztihon Virág Benedek sírfeliratával zárult, és éppen tavasszal Virág Benedekről készítettem egy ilyen rendhagyó magyar órát, akkor a várbeliek kérésére, mert ugye hát a Virág Benedek ház az ugye Budán van, és ugye innen szokták ismerni, és hát ugye Virág Benedek pálószerzetes volt, és akkor megint csak ugye segítségül hívtam kéziratokat, érdekességeket, nem csak a Széchenyi könyvtár állományából, hanem régi fotókat, ami például elérhető mások számára is az interneten, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy egy más minőségbe kerül így. Úgyhogy amikor én, hogy válaszoljak a kérdésre, volt olyan estem műsor, amit felkérésre készítettem, például a Széchenyi Istvánról szóló műsor, amit Rubold Ödönnel és Török Mátéval együtt csináltunk, egy évfordulóra az felkérésre készült, vagy említettem már ugye a Janusz lemezt, amiben szerkesztőként működtem közre, az is ugye adta magát a reneszánsz év. De azért ezek alapvetően inkább valahogy így kijelölődnek, nem tudom, tehát adódik. Ugye van Arany János önálló estem, van a Toldi estéje Heinzinger Mikával, aki ugye szintén a Misztrál, és van Petőfi műsorom, Isten is Andrim címmel, ami még a Petőfi kép változásairól szól, és akkor ugye ebből született az, hogy akkor nézzük már meg közelebbről az Arany Petőfi levelezést, mert ez megér egy külön történetet, ez a 61 néhány levél, ami ugye egyrészt szórakoztató, másrészt szívettépő, harmadrészt izgalmas, és egyébként könnyen befogadható. Tehát, hogy valahogy így, és most például Vörös Marti kapcsán készülök egy rendhagyó magyar órára, de ott megint más az ok. Én Vörös Martit nagyon szeretem. Annak idején az egyik szakdolgozatomat, nekem a másik szakom a történelem, és én már a két szakos képzés idején jártam, azért mondom így, hogy az egyik szakdolgozatomat Vörös Martiból írtam, a Csongor és Tündéből, és ha nem hagyom el az egészet, akkor abból doktoráltam volna, de aztán azt elhagytam. És nekem szívügyem az egész pályája Vörös Martinak és az életműve, és ott most pont egy ilyen felnőtteknek is szóló rendhagyó magyar órára készülök, ami a kivetítő segítségével, képek, dokumentumok segítségével egy kicsit emészthetőbbé teszi, mert ugye hát a nagy dunántúliből lények egyike Vörös Marti, ahogy én szoktam hívni, tehát hogy az ez nehéz, súlyos nagyon. És úgy kell megcsinálni, meg hát nő vagyok, és ugye nagy Vörös Marti, mondjuk a Véncigányt eszembe nem jut elmondani, de azért mégis beszélni kell róla valami módon, mert megkerülhetetlen, tehát hogy ezt így próbálom áthidalni.
Hogyha arról beszélsz, hogy felnőtteknek is tartasz ilyet, és nem csak iskolákban mész
el ezekkel. Persze, sőt, elsősorban estekről van
estekről
szó.
Estekről van szó, akkor hogy találnak meg téged? Mert azt hiszem, itt az a nehézség, hogy ezekről a szerzőkről, meg a műveikről, hát mindannyian hallottunk az iskolában. Van, aki szeretné feledni ezeket, mert mondjuk egy rossz emlék kapcsán, akár egy rossz tanár
hát lehet
kapcsán
ilyen, sajnos,
olyan
igen.
volt a találkozás, hogy nem maradt meg benne.
Az nagyon dühít engem egyébként. Ugye? Igen, nagyon.
Tehát akkor ezeket nagyon. Fölül kell írni, meg föl kell tenni igen. az érdeklődést. Most hogy lehet föl kell tenni az érdeklődést Vörös Marti irán? Mert ha már ott van valaki igen. az esteden, akkor biztos,
ezt még nem tudom, tehát ez kérdés, hogy működni fog-e azért. Igen. Ez is hozzátartozik, hogy minden alkalommal ez egy kérdés, hogy működni fog-e, és hogy fog működni. Tehát ezt még nem tudom, hogy Vörös Martinál hogy lesz, de azt tudom, hogy egyrészt én abban rossz vagyok, hogy nem menedzselem magam, meg hát ugye mivel nem ebből élek, hanem van egy főállásom, ezért nem is vagyok erre rákényszerítve. Zárójelben jegyzem meg, hogy aki nem színész és versmondó, az egyik sem él ebből. Tehát általában vagy a médiában dolgoznak, vagy valami könyvtárban ilyen helyen, zárójel bezárva. És hogy lehet az érdeklődést felkelteni? Hát volt olyan, azt tudom, a Toldi estéje kapcsán, ott mindig az van, hogy megdöbbennek az emberek, és nagyon sokan ugye sírnak a végén, katartikus sírásuk van, tehát nem rossz élmény ez a sírás, hanem épp egy ilyen felszabadító erő, meg azt mondják, hogy hát én nem is tudtam, hogy van ilyen. És persze biztos, hogy a tanárok általában beszélnek a Toldi trilógiáról középiskolában, de nem történik meg. Meg ugye fiatalok vagyunk nagyon, amikor középiskolába járunk. Én ezt annak idején a diákjaimnak is mondtam, hogy egy csomó mindent csak ésszel tudtok fölérni, mert a lelketek még nincs ott. És nagyon sokszor van így. Most túl azon, hogy van olyan irodalmi mű, amihez csipeszkedni kell, tehát amihez kapaszkodni kell, hogy megértsük. Azért a Balassit akarni kell, hogy megértsen, még akkor is, hogyha az ő szövegét mi magyarok ma jobban értjük, mint Shakespeare-t, aki ugye kortársa Balassinak, a mai angolok, vagy angol anyanyelvűek. Tehát, hogy egy feladat, csak ugye itt szokott a keveredés lenni, hogy attól, hogy nehéz, vagy mondjuk Babicsot is hozhatnám a 20. századból, hogy attól, hogy nehéz, az még nem azt jelenti, hogy az rossz. Tehát attól, hogy nekem erőt kell feszítenem egy kicsit, hogy bejussak egy ajtón, attól ez még nem rossz, csak ugye nagyon afelé megy a világ, hogy mindent nagyon pépessé kell rágni, meg nagyon le kell egyszerűsíteni. És ilyen értelemben nagyon nehéz dolga van a tanároknak. Én azt érzem, hogy még működöm, tehát hogy tudok hatni, de azért volt már ilyen annak idején, tehát hogy volt egy-két ilyen számomra is nehéz élmény. Én ugye nem tudom szó nélkül hagyni. És nem azért nem hagyom szó nélkül, ha például mondjuk beterelnek mondjuk 150 diákot, ami ugye megint nem jó, mert amikor beterelik ugyanarra az előadásra a 8-ostól a 12-dik, és igaz, nagyon nehéz előadói helyzet, de jó, ám legyen. És amikor hogy mondjam, a helytelenkedés olyan fog, kára hág, amit már nem lehet szó nélkül hagyni, miközben tudom, hogy mindent megteszek, akkor szólok. És volt például olyan, hogy a tanárok ugye úgymond bocsánatot kérnek, hogy a diákok nem voltak jók, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát nincs semmi baj, csak én azért szólok, mert nem azért, mert én beszélek, hanem én úgy nem fogok Arany Jánost mondani, vagy Vörös Martit, vagy Vörös Sándort, vagy akárkit, Lackfi János, senkit, vagy Varró Danit. Tehát irodalmi szöveget, ami mégiscsak a legmagasabb megnyilatkozása a beszédnek, hogy beszélgetnek közben. Tehát, hogy nem. Tehát meg kell teremteni. Múltkor egy tanár kolléga azt mondta nekem, hogy hát képzelj el, hogy hát az október 23-ai ünnepségen is beszélgettek, és akkor visszakérdeztem, hogy miért is hagyták? Tehát, hogy én úgy látom a diákok többségén, hogy ha értelmesen szólnak hozzájuk, akkor ők figyelnek, és van még egy dolog, hogy nagyon látni a tanári munkát. Tehát ahogy bemegyek egy terembe, ahol engem még sose láttak, és ahol azt szokták meg a gyerekek, hogy az órán érdekes dolog is történhet, meg legalábbis figyelni kell, mert megadjuk a tiszteletet önmagunknak, ez nagyon lényeges, nem csak a tanárnak. Ott nekem könnyebb dolgom van, mert ott megkapom el, az első 5 percet rögtön adják, figyelnek rám, és utána már meg be tudom őket húzni. Akkor van baj, amikor rögtön ez a elutasítás van, de azért ez ritka. Csak azért is mondtam el ilyen összetettebb módon, mert azért nem igaz az, hogy az élőszóra nem figyelnek az emberek, mert szerintem óriási a keletje, és nagyon meglepő időnként, hogy mennyire hiányuk is van az embereknek. Felnőttek sokszor mondják azt, hogy hát hogy lehet, hol lehet még ilyet hallani. Mert hogy nagy igény van, és hogy érdemes belegondolni, rádióba vagyunk, hogy a podcastoknak milyen óriási a népszerűsége. Hogy emberek másfél-két órás beszélgetéseket adott esetben zenék nélkül boldogan végighallgatnak, hogyha egy értelmes riporter, aki tudja, hogy mit kérdez, és miért kérdezi, meg felkészül, kérdezi egy olyan embertől, aki valamilyen módon érdekessé tud válni ezáltal. Szóval nincs olyan nagy baj.
Nincs olyan nagy baj, és azért is nincs akkora nagy baj, mert ugye amikor megtanuljuk az iskolából azt a sort, ami nevekből, meg évszámokból, meg akár kötelezően megjegyzendő szövegekből áll, akkor ahhoz sokkal nehezebb kötődni. Igen. De amikor már vége van ennek az egésznek, már nem kell iskolába járni, már nincsen ez a fajta súly, akkor teljesen másképp rendeződik át ez az egész a számunkra. Akkor tudunk igazából valakihez kötődni, ha már nem egy évszám, vagy egy sor a tankönyvben egy lap.
Így van. És hát élményt adunk, ugye? Ugye a Misztrál te is mondtad, és tudom, hogy te is szereted, és ugye az, hogy ők a zene által adnak élményt, és hát az a csoda megtörténik, hogy Balassit, meg Babicsot, meg Adit énekelnek velük, adott esetben kisgyerekek, vagy olyan felnőttek, akik már régen azt se tudják, hogy tanulták ezt az iskolában.
És hogyha zene a vers mellett van, megzenésített vers, akkor megjegyezni is könnyebb.
Így van.
Tehát
így
gyerekkorunkban van. Olyan könnyen megjegyzünk, például akár egy nem tudom, egy Halász Judit lemezről van, egy irodalmi darabot, egy verset.
Én hát egyébként, bocsáss meg, hogy a szabadon vágok, én mindig el szoktam mondani, hogy én az a nemzedék vagyok, akkor jártam óvodába, amikor ugye én egyidős vagyok a Kaláka együttessel, tehát amikor én órába jártam, akkor ők már bőven járták az óvikat, meg mindenféle volt, meg a Sebő. Uh-huh. És a Sebőjék például elhozták Vörös Sándort egyszer a mi óvodánkban, én ugye a Magyar Rádió óvodájába jártam egyébként, tehát ez adódott, úgyhogy hát igen, remélem, hogy még hosszú az út.
Akkor most éppen egy ilyen műsoron dolgozol, ugye?
Vörös igen, Martin. Vörös Martin, illetve jövő héten a Virág Benedek rendhagyó magyar órámat fogom elővezetni a Józsa Judit galériában, ott az Anyanyelvápolók Szövetsége meghívására megyek, tehát ez egy ilyen kivetítős 30 perc lesz, ott ugye más is van ezeken a rendezvényeken, de én ott kaptam egy bő fél órát, úgyhogy ott ez lesz majd, ami elhangzik.
Ez a Ferenciek terénél van ez,
hát
a
ahhoz
galéria,
közel, igen,
ahhoz közel,
igen,
a Józsa Judit galéria, ahol az ő szépséges szobrainak van, a környezetében fogottál ezt igen. előadni. Hogy találnak meg téged, vagy hogy találhatnak meg téged, akik szeretnék hallani a hangodat?
Ez egy jó kérdés. Egyrészt nyilván munkádat. Vannak a szokásos elérhetőségeim, honlapom is van, meg Facebook elérhetőségem is van, és van úgy, hogy úgy találnak meg, hogy már másoktól hallottak rólam, de éppen mostanában gondoltam arra, hogy amit látok másoknál is, hogy muszáj, tehát még nálam sokkal ismertebb művészeknek is muszáj magukat egy kicsit előtérbe tolni ahhoz, hogy eljusson a hír, mert nagyon nagy a zaj, ugye olyan értem, hogy sokan vagyunk, hála Istennek, akik értékes tartalmakat igyekszünk közölni, hogy jó lenne egy picit közelebb menni, és az iskolákkal például fölvenni a kapcsolatot ezek miatt, a rendhagyó magyar órák miatt, de hát várom azokat, akik engem meghívnak, és nagy örömmel megyek el bárhová egyébként.
És vajon azon gondolkodtál-e, hogy ugye ezek a műsorok, amelyeket készítesz, ha irodalomórák, akkor ilyen 40-45 perc.
Hát a dupla órákat szeretek.
Dupla órát csinálsz. Hát ugye ez egy hosszú műfaj. Hogy rövidet, akár úgy megtalálva a közönségedet, hogy amikor görgetik a telefont, akkor milyen jó lenne, hogyha te
igen, fél percre
valahogy
igen, lehetne ilyeneket csinálni, igazad van, úgyhogy lehet, hogy majd csinálok, de ha mondjuk azt kérik, hogy 20 perc legyek valahol, tehát mondjuk olyat is csináltam már, csak ugye ez az, amit nem tudnak, hogy mindig átszerkesztés igénye lesz. Tehát persze lehet, és sokan csinálják is ezt, hogy a közösségi médiába rövid kis tartalmakat fölraknak. Én talán azért csinálom, mert ugye nekem van egyébként egy munkám is, az eléggé kitölti az életemet, megdolgozom a pálosoknak ugye egyébként mindenféle egyebet, tehát hogy úgy nem nagyon van erre időm, de lehet, hogy kéne. Tehát jó a kérdés ismét, úgyhogy köszönöm szépen, mert lehet, hogy szükség lenne ilyesmire is, igen.
Na lehet, hogy legközelebb, amikor eljössz hozzám, akkor már ilyenről is beszélgethetünk.
Hát adja Isten.
Nagyon jó lenne. Most azon gondolkodom, hogy melyik zenével fejezzük be ezt a beszélgetést, mert lehetne olyan, amelyikben vers van, ugye a Mistráltól van egy felvétel, vagy legyen inkább olyan, amiben már nem a verset halljuk, hiszen nem a te hangodon fog megszólalni, úgyhogy most átadom neked a szerkesztői feladatot. Hát, halljuk a verset, vagy most csak zene legyen?
Nem tudom, nagyon nehéz erre válaszolni. Mi az, ami vers lenne?
A Párizsban járt az ősz.
Hát legyen akkor az, hiszen ősz van, és az egy nagyon szép, és egyébként az egy korai Mistrál. Ugye még fiúk voltak, most már meg komoly emberek, és Kossuth Díjas művészek, többek között, meg hát családapák, többen, úgyhogy akkor legyen inkább ez a vers, a Párizsba járt az ősz, és nagyon szeretem az őszt, úgyhogy legyen ez akkor.
Őszi versekkel, őszi hangulattal fogjuk tehát befejezni ezt a beszélgetést Sudár Anna Máriával. Köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba. Mai műsorunk zenei szerkesztője Bögös Herrietta, technikai munkatársunk pedig Urbán Péter volt. Nevükbe is búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.
Tegnap beszökött az ősz, Szent Mihály útján suhant mesztelen, kánikulában halk lombok alatt, s találkozott lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Valamit. Szent Mihály útja beleremegett,
züm-züm röpködtek végig az úton. Tréfás falevelek, egy perc a nyár meg sem hőkölt belé. Párizsból az ősz kacagba szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán. Nyögő lombok alatt járt, hogy itt járt, én tudom csupán. Nyögő lombok alatt.